Dicsérthessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt: vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Aztán kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A mai nap az Úr Jézusnak, az örök főpapnak az ünnepe. Amikor kimondjuk a pap szót, rögtön az áldozat jut eszünkbe. Helyesen, mert a pap és az áldozat elválaszthatatlan egymástól. A papnak mintegy foglalkozása, alapvető feladata az áldozat bemutatás. Az azonban mindenképpen érdekes, hogy előbb volt az áldozat, és csak azután sokkal később alakult ki a papság megbízatása. A Teremtés könyvében rögtön a bűnbeesés után olvassuk Ábel és Káin áldozatát. De egyikük sem volt pap. Na de hát mi is az áldozat? Azt mondhatjuk, hogy az áldozat emberi találmány arra, hogy valami módon kiengeszteljük a bűnnel megbántott Istent, és kapcsolatba kerüljünk vele. Ebből úgy tűnhet, hogy Isten a bűnös emberrel megszakította a kapcsolatot, többé már nem állt vele szóba. Pedig ez egyáltalán nem igaz. Hiszen éppen a bűnt követően, a büntetés kirovásánál tapasztalhatta meg az ember Isten jóságát. A bűn elkövetése büntetést érdemelt, és Isten igazságossága meg is követelte ezt, hogy Isten kirója az emberre. De Isten mégsem lett ellenséges a tőle elfordult emberrel, hiszen a büntetésben már a megváltást és a megváltót is megígérte. Az kétségtelen, hogy lényeges különbség volt a bűn előtti és a bűn utáni kapcsolatban Istennel. A bűn előtt Isten háza népe volt az ember, de a bűn, az ember önfejűsége lehetetlenné tette a továbbiakban ezt a bensőséges kapcsolatot. Ezt jelképezi a Teremtés könyvének leírásában az, hogy az ember ki lett tiltva a paradicsom kertből. De ez nem fosztotta meg az embert sem Isten szeretetétől, sem gondviselésétől. De már nem lehetett gyermeke. Ezért találta ki az ember, hogy valami módon bemutassa Istennek a bánkódását és bűntudatát. Jól érezte, hogy valójában az élet ura ellen lázadt, és ezért az életével kellene lakolnia. Ezért igyekezett magát olyasmitől megfosztani, ami az életének lényeges eleme. Ilyen volt a mindennapi élet fenntartásához szükséges élelem. Ezt adta, és ezt vonta meg magától, amiből megélt. Ezért lett áldozati adomány a pásztorkodó népkörében a nyájból vett állat, vagy a földművelő népkörében a zsenge termés. A legfőségesebb Istennek természetesen a legszebb állat és a legfinomabb falat lett az ajándék. Ezt az ajándékot el is kellett juttatni az Istenhez. Ez nyilván lehetetlen dolog. A láthatatlan Istenhez látható ajándékot vinni, na de hová és milyen módon? Nyilván az ajándékot is láthatatlanná kellett tenni, ezért elpusztították, elégették, látva, hogy a füst fölfelé száll, tehát Isten elé jut. Ugyanakkor ebben az is közre játszott, hogy az ember így nem tudta manipulálni az ajándékát, kicserélni, vagy valami módon mégis a maga hasznára fordítani. Az elégetett ajándék az ember számára véglegesen eltűnt, így a lemondása teljessé lett. Na de ki az, aki ezt az ajándékot átadhatja? Kezdetben maga az ajándékozó, noha érezte a maga méltatlanságát arra, hogy Isten színe elé álljon. Később külön személyeket választottak ki erre a feladatra, akiket aztán kiemeltek a mindennapi élet forgatagából. Ők lettek a papok, Isten kiválasztottjai, majd később fölszentelt megáldott szolgái. Közben járók, akik képviselték a mindennapi embert Isten előtt, és fordítva, Isten képviselték az emberek előtt. Kezdetben egy-egy családfő, vagy az egész nép vezetője végezte a papi feladatot, ekkor azonban már külön papság vette át az Isten tisztelet szolgálatát. Isten választott népénél is kezdetben a vezetők, Ábrahám és utódai voltak az áldozatok bemutatói. Majd az Egyiptomból való kiszabadulás és a szövetségkötés utáni időben már maga Isten rendelte el az áldozatot és a papság ügyét. Lévi törzsét bízta meg ezzel a feladattal, és Áron családja lett a papság vezetője. Így a pap már valóban olyan közvetítő, akit nem önkényesen küld az ember Isten elé, hanem akit maga Isten is elfogad és megbízottnak tart. Erről a papságról mondja a zsidókhoz írt levél. Minden főpap az emberek közül való, és az emberek képviseletére van rendelve, az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért. Minden főpap, mondja a levél, mert ahogyan az emberi élet mulandó, éppen úgy a főpap is halandó ember. Egyik után jön a másik. De ebből az is fakad, hogy amint az emberek különböző jelleműek és tulajdonságúak, úgy az egymás után következő főpapok és a szolgálatában álló papok sem egyformák. Ki buzgóbb, ki lelkiismeretesebb, de lehet éppen önző is, vagy hanyag a feladatában. Lehet, hogy az embereknek megfelel ugyan, de Isten számára elfogadhatatlan a közvetítő. Főként olyan körülmények között, hogy nem egyénenként lettek kiválasztva az Ószövetség idején, hanem örökölték a hivatalt. De semmi sem garantálta, hogy a hozzávaló lelkületet is örökölték volna. Így eshetett meg, hogy a proféták, Isten megbízottjai, a papok, Isten közvetítői ellen kényszerültek szólni. Ezekielnek ezt kellett mondania, jaj Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették. A tejet megettétek, a gyapjúval ruházkodtatok, és a hízott állatot leöltétek, de nyájamat nem legeltettétek. Úgy tűnik, javulás nem is remélt Isten a papok, pásztorok buzgóságát illetően. Ezért akarta gyökeresen megváltoztatni ezt a rendszert. Egyetlen kiválasztott, de megbízható pásztorra akarta bízni az emberek lelki ügyeit. Ezt üzente a prófétával, íme én magam keresem fel juhaimat és viselem gondjukat. Egyetlen pásztort állítok majd föléjük. Ez az egyetlen pásztor pedig már nem lesz alávetve az időnek és az emberi természet változandóságának. Megbízható, Isten tetszése szerint való és örök pásztor lesz. Megszünteti az ároni papság öröklési rendjét, és már nem Áron leszármazottja, és nem Lévi törzséből való lesz az új közvetítő. Dávid jövendőlése így szól, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ez azonban nem azt jelenti, hogy Áron családja helyett Melkizedek családja örökli a papi hivatalt és méltóságot. Őróla, Melkizedekről ugyanis csak annyit tudunk, hogy Sálem papi királya volt, de működésének sem kezdetét, sem végét nem ismerjük, és a családjáról sem tudunk semmit. mondható, idő nélküli személy az üdvtörténelemben. Ehhez hasonlóan Isten egy örök papra akarja bízni a maga dicsőségének és az emberek üdvének szolgálatát. Nem másról van szó, mint a saját fiáról, az örök fiúról, aki közénk jön, és csak egyetlen áldozatot mutat be, önmaga szeretetből való föláldozásával ad engesztelést Istennek, és hoz üdvösséget az embereknek. Az Úr Jézus tökéletesen beteljesíti mindazt az elvárást, amit akár az emberek, akár maga az Úristen a pap működésével kapcsolatosan megkíván. Méltán képviseli az embereket Isten színe előtt, hogy olyan valaki, aki nem csak megtapasztalta az emberi élet nehézségeit, de együtt is érez velük bukdácsoló és bűnös emberekkel. Ő ugyan tökéletesen bűntelen, mivel Isten fia, mégis a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet, állítja a zsidókhoz írt levél. Az embereket tehát teljesen és mindenben képviselni tudja Isten trónja előtt. De Isten követelményeinek is megfelel, hiszen az ő egyszülött fia, tehát szent, ártatlan, szepültelen, a bűnöktől elkülönített, fölségesebb az egeknél. Az Úr Jézus örök főpap nem csak az idő fölöttisége szempontjából, hanem azért is, mert mindenben tökéletes. Áldozata az önzetlen szeretet áldozata, amely végtelen értékű. Megismételhetetlen, hiszen mint ember csak egyszer áldozhatta föl magát. De nem is kellett több áldozat, mert ez az egyetlen önfeláldozás megszerezte számunkra azt, amire az áldozattal törekedett az ember, megengesztelte Istent, aki visszafogadta Isten gyermekségébe őt. Ennek jeléül adta meg a még nagyobb ajándékát, elküldte és ránk árasztotta a szent lelket. Ettől többet már nem tud adni nekünk Isten, mint teljes önmagát, gondviselésében, fia áldozatában és a szeretet lelkének átadásában. Az Úr Jézus tökéletes főpap abból a szempontból is, hogy Isten tanítását adja nekünk. Ő a megtestesült ige, tehát a kinyilatkoztatás teljessége. Ő maga állította, mindent tudtulattam nektek, amit atyámtól hallottam. De nem csak elmondta az atya üzenetét, hanem mellé adta maga életpéldáját is. Aki szolgálni akar nekem, kövessen, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az atya. Sőt, az életpéldája biztosan célhoz is vezet, ahogyan Tamásnak kijelentette, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak én általam. És ezért ő mindent meg is tesz. Főpapi imádságban így fordul az atyához. Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet. Öreg főpapunk tehát minden jóval és lelki gazdagsággal ellát minket, hogy végső célunkhoz érhessünk. Válaszunk erre Szent Pál lelkes szavai legyenek. Uram, Krisztus Jézus fölséges ismeretéhez mérten mindent akadálynak tartok, érte mindent elvetettem. Amen.